Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a műsorvezető Strasser Andrea köszönt mindenkit. Mai tudományos műsorunkban is számos új érdekességet és tudományos hírt osztok majd meg. Bemutatták az új műanyagot, amiből nem lesz mikroműanyag. Ételmaradékból is készülhet meleg víz, hogy hogyan, azt is elárulom majd. Hat felé osztódva zavarná össze az ellenség védelmét egy új kínai drón. A járművek és a gyalogosok számára is pozitív hatású lehetne egy negyedik szín a közlekedési lámpán, állítják szakértők, és vajon hány éves korunkban kapcsolja ki az agyunk a korai emlékeknek az elérhetőségét? Ezekről is szó lesz, de mindenek előtt két hírrel kezdek. Születőben a 4,5 milliószor gyorsabb internet, és az ablaküvegen keresztül továbbítja az áramot a kertbe egy új fejlesztés.
A tudomány mai állása.
Kezdjük az első hírrel, az Aston Egyetem kutatói 4,5 milliószor gyorsabb internetes adatátviteli sebességet értek el a jelenlegi átlagos otthoni szélessávú sebességhez képest, adta hírül a rakéta.hu. Az adattovábbítás egészen elképesztő, 301 terabit per szekundum sebességgel egyetlen hagyományos optikai szálon futott. Ez a szám elég egyértelműen gigászi, de a kontextus kedvéért tegyük hozzá, hogy az átlagos otthoni szélessávú brit sebesség az Egyesült Királyságban, mondjuk 2023. szeptemberében egy ilyen adat állít, 69,4 megabit per szekundum, tehát nem terabit, hanem megabit per szekundum. Az optikai szálak lényegében vékony üvegcsövek, amelyek fényként továbbítják az információt, ami módszer sokkal gyorsabb, mint ami a hagyományos részkábelekkel lenne elérhető. A csapat tehát ezt a módszert fejlesztette tovább. Olyan új hullámhoz sávokat fedeztek fel, amelyeket korábban nem használtak az internet adatok továbbítására. Ez a hullámhoz különböző fényszíneknek felel meg, ami azt jelenti, mintha többféle színű fényt használtak volna fel egyszerre az adatok továbbítására. A dolgot nagyjából úgy lehet elképzelni, mint amikor a napfény egy prizmán áthaladva a szivárvány színeire bomlik, minden egyes szín más és más információt hordozva. Az pedig, hogy az új hullámhoz sávokat használták fel, lehetővé tette a kutatóknak, hogy sokkal több adatot továbbítsanak egyszerre, mint korábban bármikor. A brit csapat sikerének kulcsa két új eszköz, az optikai erősítők és az optikai nyereség szabályozók kifejlesztése volt, amelyek lehetővé tették számukra, hogy elérjék és használják ezeket az új hullámhoz sávokat.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
Folytassuk a másik hírrel, az ablaküvegen keresztül továbbítja az áramot a kertbe egy új fejlesztés, adta hírül a gyártástrend.hu. 10 wattnyi áramot képes ez a szerkezet az ablaküvegen keresztül beltéri konnektorokból kültéri eszközökre táplálni. Az eszköz, melyet egy kaliforniai feltaláló alkotott meg, a vezeték nélküli okostelefon töltőrendszerek technológiájára épül. A cél az, hogy áramon lássanak el olyan alacsony fogyasztású eszközöket, például kültéri biztonsági kamerákat, vagy a kertben lévő dekorációs lámpákat, amelyek közelében nincs kültéri konnektor. Vagyis az eszközzel egész biztosan nem lehet majd egy elektromos fúrógépet feltölteni, hiszen csak olyan eszközökkel használható, amelyek USB vagy 5 voltos bemenetet használnak. A berendezés két korong alakú részből áll, az adóból, amelyet az ablaküveg belső felületére ragasztanak, és a vevőből, amelyet az ablaküveg külső oldalára helyeznek el. Az adó egy beltéri háztartási konnektorba csatlakoztatható, míg a vevő USB csatlakozóval van összekötve a kültéri eszközzel. Ahogy a váltakozó elektromos áram áthalad az adóban lévő indukciós tekercsen, ingadozó mágneses mező keletkezik. A beépített egyenirányító ezt a váltakozó áramot egyenárammá alakítja, amely a csatlakoztatott készüléket táplálja. A prototípus maximum 30 mm vastag üvegen keresztül képes áramot adni. A tesztek során ennél a távolságnál egy digitális fényképezőgépet, amely körülbelül 5 wattot fogyaszt, félig sikerült feltöltenie. 6 mm-nél kisebb távolságnál a töltöttség 75%-os volt. A rendszer ugyanakkor nem korlátozódik az üveggel való használatra, mivel emellett fán, vagy szinte bármilyen más, nem fémes anyagon keresztül is képes továbbítani.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Újabb két érdekességgel folytatjuk. Elkészülhet a műanyag, amiből nem lesz mikroműanyag, és ételmaradékból is készülhet meleg víz. A rakéta.hu adta hírül, hogy kutatók olyan növényi alapú polimereket fejlesztettek ki, amelyek mindössze 7 hónapon belül biológiailag lebomlanak, és így ígéretes alternatívát jelentenek a mikroműanyagok egyre makacsabb problémájára. A mikroműanyag szennyezés következményeit a tudomány még csak most kezdi megérteni, a környezeti és az egészségügyi hatásai pedig még mindig nagy részt fehér foltok, de egy biztos, a mikroműanyagok lebomlási ideje több ezer év is lehet, éppen ezért lehet forradalmi a San Diego-i Egyetem kutatócsoportjának felfedezése. A csoport arra vállalkozott, hogy olyan fenntartható alternatívákat találjon, amelyek nem csak helyettesítik a meglévő anyagokat, hanem biztosítják a teljes biológiai lebonthatóságot is a használat után. Az alga alapú polimerek biológiai lebonthatóságának tesztelése során a terméket finom mikrorészecskékké őrölték, és különféle módszereket alkalmaztak a komposztban lezajló mikrobiális emésztési folyamatok igazolására, például a vízlebegtetést. Ez a módszer arra szolgál, hogy megvizsgálják, az anyagok lebegnek-e a víz felszínén, vagy lebomlanak és eltűnnek. Mivel a műanyagok általában nem oldódnak fel vízbe, és lebegnek, ez jó módszer a lebomlás vizsgálatára. Hasonlóan jó módszer a pásztázó elektronmikroszkóp bevetése. Ez a technika nagyon részletes képeket készít az anyagok felszínéről, így láthatóvá tudja tenni a lebomlás mikroszkópikus jeleit. Az alga alapú polimerek jól vizsgáztak, kíváncsi leszek, mikor találkozunk velük a boltokban.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
Lépjünk át a másik hírre, a gyártástrend.hu hírei között szerepelt, hogy ételmaradékból is készülhet meleg víz. Az eszköz, amely mindezt létrehozza, a pirolízis technológiát alkalmazza hibrid hőszivattyúként. Égetés nélkül képes a lokálisan keletkező hulladékból akár 2-szer annyi energiát is előállítani, mint amennyi a működtetéséhez szükséges. A felhasználók így nem csak hulladékuktól szabadulhatnak meg, hanem energiaszámláikat is csökkenthetik. Nem beszélve arról, hogy az eszköz a széndioxid kibocsátás és a hulladékfeldolgozás problémájának is egy hatékony megoldása lehet. Az új eljárással a szeméttelepre szánt újrahasznosítása alkalmatlan hulladékok, mint például a különböző csomagolóanyagok, higiéniai cikkek, pelenkák és szerves hulladékok, illetve élelmiszerek átalakulhatnak tulajdonképpen értékes energiává a pirolízis segítségével, hogy a természetben végbe menő bomlási folyamatot gyorsítja fel mindössze 5 órára. De mi is a pirolízis tulajdonképpen? A pirolízis, vagyis a hőbontás, szerves hulladék kémiai lebontására szolgáló technológia, amely során erre a célra kialakított reaktorban hevítéssel, oxigénmentes vagy oxigénszegény közegben a szerves hulladékot több többféle termékre bontják szét. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a hulladékot hasznos anyagokká, olajokká, gázokká és szénné alakítsák. Az így keletkező termékek felhasználhatók energiaforrásként vagy további vegyipari folyamatok alapanyagaként is. Az eljárás 125 literes tartályban 70 fokos fűtésre használható meleg vizet állít elő, amely csatlakoztatható egy épület meglévő fűtési rendszeréhez is. A folyamat végterméke csupán hamu, amely automatikusan a lefolyóba ürül, anélkül, hogy káros hatással lenne a környezetre.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Két újabb hír következik, az egyik a gerincgyógyászattal, a másik a kvantumgravitációval foglalkozik. A gerincgyógyászati diagnosztikát segítő IT megoldást fejlesztette ki a Szegedi Tudományegyetem részvételével, írta meg a computertrends.hu. A felsőoktatási intézmény közleményében azt írta, az egészségügyi képalkotó technológia robbanásszerű fejlődése jelentős előrelépést hozott a betegségek feltárásában, a korai diagnózis felállításában, illetve a hatékony terápiák alkalmazásában. Kimutatások szerint a képalkotó vizsgálatok száma kétszer olyan gyorsan növekszik, mint az azt leletezni képes radiológusoké. Ezzel párhuzamosan rohamos ütemben fejlődnek a mesterséges intelligenciát használó rendszerek, melyek fokozatosan utat törnek maguknak az egészségügyi alkalmazásokban is, tették hozzá. A 3 éves projekt az automatikus leletezésen keresztül olyan digitális felületet hozott létre, ahol a páciens és orvos közötti együttműködés, ezzel együtt az ellátás minősége és kimenete is javulhat. A szakemberek több mint 10 000 gerinc MR vizsgálat tudományos feldolgozásával olyan képi és szöveges információt is tartalmazó adatbázist hoztak létre, amely a mesterséges intelligencia algoritmusok fejlesztésének és a gépi tanulásnak alapjául szolgál, ismertették.
A tudomány mai állása.
A kvantumgravitáció után kutatnak az Antarktiszon, írta meg a Telex, lépjünk át erre a hírre. A déli sark közelében 1 négyzetkilométeren elhelyezett több 1000 érzékelő próbálja megválaszolni a fizika egyik legnagyobb kérdését. Létezik-e a kvantumgravitáció? A detektorok neutrínókat, vagyis elektromos töltés és szinte tömeg nélküli részecskéket fognak fel, és segítenek a kutatóknak abban, hogy kiderüljön, hat-e rájuk kvantum szinten is gravitációs erő. Ha a kvantumgravitáció létezik, az segíthet a fizika két világának egyesítésében, míg a klasszikus fizika a normál környezetünkben előforduló nagyobb dolgok viselkedését tudja leírni, és ezzel együtt például a gravitációt is, addig a kvantum fizikában nem sikerült még megfigyelni a gravitációt, ami jelenleg az egyik legkiemelkedőbb kihívás az alapvető fizikában. A kvantumgravitáció tehát az elméleti fizika egyik ága, melynek fő célja a természetben fellelhető alapvető kölcsönhatások közül 3-at leíró kvantummechanika és a 4. kölcsönhatást, a gravitációt leíró általános relativitás elmélet egyesítése. A Nature Physics szaklapban megjelent tanulmány most azt írja le, hogy a Koppenhágai Egyetem szakértői hogyan tanulmányoztak 300 000 neutrínót annak érdekében, hogy megfigyeljék, hat-e rájuk valamilyen erő, ahogyan áthaladnak a Földön. A kutatáshoz nem a világűrből, hanem az északi féltekéről érkező neutrínó vizsgáltak, amelyek a Föld légkörében keletkeztek, amikor az űrből származó nagy energiájú részecskék nitrogénnel vagy más molekulákkal ütköztek. Az Ice Cap Neutrino Observatóriumban azért az északi féltekéről érkező részecskéket vizsgálják, mert azok tökéletesen képesek áthatolni bolygónkon, még a forró, sűrű magján is. Más részecskékkel ellentétben pedig nem fékezi őket semmi, hiszen nincs töltésük és tömegük is alig van. Akár több milliárd fényévet is utazhatnak az univerzumon keresztül anélkül, hogy bármi hatással lenne rájuk. A kulcskérdés az, hogy a neutrínó tulajdonságai valójában teljesen változatlanok-e a nagy távolságok megtétele során, vagy apró apró változások mégis észrevehetők, ha ugyanis sikerül változásokat mérni, az lehet az első közvetlen bizonyíték a kvantumgravitáció létezésére.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Egy hat felé osztódni képes drón hírével folytatjuk mindjárt, aztán pedig egy egészen más témával. Egyre korábban kezdenek születni a kis cicák, a globális felmelegedés is az oka lehet mindennek, de kezdjük először a drónos hírrel. A bitport.hu írta meg, hogy hat felé osztódva zavarná össze az ellenség védelmét egy új kínai drón. Márciusban számoltak be az új katonai drón kifejlesztéséről, ami képes gyorsan, még a levegőben 2-3 vagy akár 6 különálló egységre válni, rajokban támadva az ellenséget. A Nekingi Repülési és Asztronautikai Egyetem tudósai által alkotott szerkezetet állítólag a juharfa magjának szerkezete ihlette, és szokatlan formája ellenére hatékonyabban repül a hasonló méretű, több rotoros drónokhoz képest. A szerkezeteknek egyetlen pengéjük van, és képesek kommunikálni egymással, hogy bizonyos szerepeket, például felderítést vagy követést, támadást betöltve működjenek együtt a küldetés teljesítésében. A fejlesztésről a múlt hónapban közzétett tanulmány szerint az új drónokkal felszerelt katonák szét is választhatják azokat a feladatokhoz alkalmazkodva. A megoldás fő előnyének pedig azt nevezik, hogy összezavarhatja a légvédelmi rendszerek működését. Ahogy a Business Insidernek nyilatkozó szakértő magyarázza, az ilyen rendszerek a fenyegetéssel arányosan osztanak ki meghatározott mennyiségű erőforrást, és ha a fenyegetés hirtelen megsokszorozódik, az lehetőséget biztosít a túlterhelésre. Bár a kínai technológiai fejlesztések sokszor tűnnek fekete doboznak, nem valószínű, hogy a felfedezések bejelentéséből azok gyors bevezetése is következne. A dolog jelentőségét pedig érdekes módon pont a hatalmas kínai kapacitások csökkentik. Az országban ugyanis több mint 2000 vállalat fejleszt és gyárt drónokat, lényegében náluk irányítják a vonatkozó ellátási láncokat, ráadásul másokhoz képest olcsón tudják előállítani ezeket az eszközöket. Vagyis Kína az új technológia nélkül is képes annyi katonai alkalmazású drónt kibocsátani, hogy azzal a mennyiséggel túlterheljen bármilyen védelmet.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
Egészen más hírrel folytatjuk. Az ng.24.hu foglalkozott azzal a témával, miszerint egyre korábban kezdenek születni a kis cicák, és egyre hosszabb időn át tart a szezon. A miért az érdekes? A jelenséget az állatmenhelyek és állatmentők tapasztalatai alapján írták le, és nagy valószínűséggel arról van szó, hogy az időjárással is összefügg az, hogy a termékenységi időszak egyre hosszabb, korábban kezdődik és tovább tart. Egyes szakemberek szerint ez a klímaváltozáshoz köthető átalakulás lehet. Az enyhébb telek és a korábban kezdődő tavasz idézheti elő a macskák tüzelési időszakának előbbre tolódását. Egy észak-kaliforniai menhely ivartalanítási akciót tartott februárban, amikor szokatlan és ijesztő módon azt tapasztalták, hogy a nőstények fele már ekkor vemhes volt. A nőstény macskák tüzelése során hormonális és viselkedési változások zajlanak. Erre az év során számtalan alkalommal kerül sor, és egy-egy ilyen ciklus akár 2 hétig tarthat. Azonban a kis cicák születésének gyakorisága április és október közti időszakban nő meg. Az jó ideje biztos, hogy a tüzeléshez a nappalok hosszának növekedése vezet el, azonban azt még nem egészen értjük, hogy miféle kapcsolat van a hőmérséklet emelkedése és a kis cica szezon között. Az egyik elképzelés szerint az enyhébb telek során kevesebb kihívás vár a cicákra, így jobb testi állapotban várhatják a tavaszt, ezzel pedig hamarabb felkészülhet a szervezetük a szaporodásra. Christopher Lapczyk, az Auburn Egyetem kutatója, aki a kijárós és kivadult macskák helyzetének elismert kutatója, azt mondta, egy állat se fog szaporodni akkor, ha a túlélés is kérdéses. Mindegy azonban, hogy mi az oka a korábbi kis cica szezonnak, az bizonyos, hogy a szabadon kószáló macskák nem csak a menhelyek számára jelentenek súlyos kihívást. A macska csúcsragadozó, és igencsak károsítja az élővilágot, az életközösséget ott, ahol jár. A macskák ivartalanításával és a felelős állattartással e probléma igen jelentős részét kiküszöbölhetnénk.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Rontja a memóriát, és hajlamossá tesz a halogatásra. Vajon mi az? Hamarosan elárulom. Előtte viszont egy másik hírrel folytatjuk a tudomány világából. A járművek és a gyalogosok számára is pozitív hatású lehetne egy negyedik szín a közlekedési lámpán, írta meg az ng.24.hu. Az Észak-Karolinai Egyetem kutatói évek óta foglalkoznak a közlekedés javításán. Ennek köszönhetően merült fel, hogy mi történne, ha egy negyedik szín is kaptának a közlekedési lámpák. A kutatók által fehér fázisnak hívott jel elsődlegesen az önvezető járművek lehetőségeit aknázná ki. A fehér fázis lényege az lenne, hogy a kereszteződést megközelítő önvezető autók mindegymással, mind a villanyrendőrt irányító számítógéppel kommunikálva optimalizálhatnák az átkelést. A három már jól ismert lámpaszín mellett ez azt jelenteni az ember által vezetett járművek számára, tehát amikor a fehér szín felvillan, hogy ilyenkor az előttük haladó járművet kell követniük, gyakorlatilag a fehér fázisban az önvezető járművek fedélzeti számítógépei koordinálnák a forgalmat. A korábbi kutatásokból az már kiderült, hogy minél több az önvezető jármű az úton, annál hatékonyabb a közlekedés. Ez azt jelenti, hogy rövidül az úton töltött idő, hatékonyabb az üzemanyag felhasználás minden jármű számára, nem csak az önvezetőknek. Valamikor a jövőben szinte minden jármű önvezető lesz, állítják a kutatók, így ez a modell azt jelzi, hogy ezzel a negyedével csökken majd a kereszteződéseknél töltött idő. De még ha realisztikusabb jövőt képzelünk is el, ahol a járművek kisebb része áll egymással vezeték nélküli kapcsolatban, akkor is jelentős a javulás. Az természetesen világos a kutatók számára, hogy nem fogják bevezetni egyhamar ezeket az új módszereket, de arra mindenképp megfelelő, hogy egy-egy tesztprogramban biztonságos legyen a használatuk.
Hírek a tudomány világából.
Térjünk át a másik hírre, amit tulajdonképpen egy kérdéssel vezettem fel az imént. Rontja a memóriát és hajlamossá tesz a halogatása. Vajon mi az? Valószínűleg több ilyen dolog létezik, de egy friss kutatás szerint a ChatGPT és a generatív mesterséges intelligencia biztosan közéjük tartozik, ha rosszul alkalmazzák az oktatásban, írta meg a bitport.hu. Az átlagembernek is fel kell ismernie a generatív mesterséges intelligencia túlhasználatának árnyoldalait, bár ezek az eszközök kényelmesek, olyan negatív hatásaik is lehetnek, mint például a kóros halogatás, az emlékezetvesztés vagy a tanulmányi eredmények romlása. Idézi a SciPost cikke Muhammad Abbaszt, a pakisztáni FAST magánkutató egyetem professzorát, a februárban bemutatott kutatás egyik szerzőjét. A tanulmányban a generatív mesterséges intelligencia használatának okai és következményeit vizsgálták a felsőoktatásban tanulók körében, miután a tudósok azt találták, hogy már saját diákjaik közül is sokan fordulnak a ChatGPT-hez. Abbas szerint az elmúlt évben egyre többen, ráadásul egyre kritikátlanabb módon támaszkodtak a mesterséges intelligencia alkalmazásokra az általa vezetett feladatok és projektek során. A több száz egyetemista és doktorandusz bevonásával végzett felmérés pedig igazolta azt a nem meg lepő feltételezést, hogy csökkennek a ChatGPT használatával túlzásba eső diákok kognitív erőfeszítései. Utóbbiak elsősorban a nagy tanulmányi terheléssel és állandó időzavarral küzdő hallgatók köréből kerülnek ki, míg a jutalmakra érzékenyebb, vagyis jobb eredményekre törekvő diákok között kevesebben hajlamosak a generatív mesterséges intelligencia használatára. A SciPost szerint persze lehetséges, hogy a ChatGPT gyakori alkalmazása és negatív hatásai között két irányú kapcsolat áll fenn. Könnyen elképzelhető, hogy valaki eleve azért vett vezeti be a chatbotokat, mert már rossz jegyei vannak. A kutatás során feldolgozott adatok egyébként önbevallásból származnak, de ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség óvatosságra a ChatGPT kezelésével az oktatásban, különösen azért, mert a tanulmányban nem állapítanak meg érdemi összefüggést a tudományos munka minősége iránti elkötelezettség és a ChatGPT használata között, vagyis az ilyen aggályok nem feltétlenül befolyásolják a felhasználók döntését.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
Magazinunk végén még két érdekességgel érkezem. Vajon hány éves korunkban kapcsolja ki az agyunk a korai emlékeknek az elérhetőségét, és egy másik kérdés, tudunk majd héliumot bányászni a Holdon? Egy cég ezzel próbálkozik, de kezdjük a gyermekkorral. Általánosságban elmondható, hogy az ember semmire sem emlékszik a 3 éves kora előtti időkből, de a memóriánk csak 7 éves korunkra nyeri el későbbi teljes képességeit. Sokáig az volt a szakemberek véleménye, hogy a kisbabák agya nem elég érett ezen emlékek kialakításához. Különféle elméletek születtek arról, hogy élettani vagy pszichés oka lehet-e, vagy esetleg az, hogy az ember nem képes még szavakba önteni ekkora gondolatait. Egy új kutatás szerint valóban képesek vagyunk emlékeket eltárolni 3 éves kor előtt is, azonban később akaratlagosan már nem férünk hozzá ezekhez az emlékekhez. Az nem világos a kutatók számára, hogy mi az oka a csecsemőkori amnéziának, mivel úgy tűnik, számos emlős állat kicsinyei is átélik ezt. Az elképzelés teszteléséhez 1,5, illetve 2 éves kisbabákat vizsgáltak játékos memóriatesztekkel labor körülmények között. 360 kisgyermeket követnek így a kutatók rendszeresen vizsgálatokkal. A különféle berendezésű termekben játékokat rejtenek el dobozokban, és arra kíváncsiak, hogy a kisgyerekek emlékeznek-e arra, hogy hol volt a legutóbbi látogatásuk idején egy-egy játék. Az a kutatók célja, hogy kiderítsék, mikor is kapcsolja ki az agyunk ezeknek a korai emlékeknek az elérhetőségét. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, valamikor 20 hónapos kor körül. Az ennél fiatalabbak alig 1 hónapon át tudták felidézni az egyes játékok helyét, míg az idősebbek még 6 hónap elteltével is emlékeztek rá.
A tudomány mai állása.
Magazinunk legvégén lépünk rá a Holdra. A hélium-3 bányászatáról a Holdon már régóta beszélnek, de most egy cég meg is próbálkozik vele. Az utóbbi időben sok szó esett a Hold gazdaságról, de nagyon kevéssé tisztázódott, hogy ez mit is jelent valójában. A legtöbb cég, amely bejelentette, hogy rakétákat indít a Holdra, vagy leszáll a Holdra, vagy más tevékenységet végez a Holdon, azt azzal a szándékkal tette, hogy szolgáltatásokat vagy holdi vizet adjon el a NASA-nak vagy más kormányzati szerződéseket teljesítő feleknek. Másképpen fogalmazva, nem történt vagyonteremtés, és végső soron a NASA a vevő. Ennél a projektnél viszont a Földön ritka és korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló hélium-3 kitermeléséről van szó, amit természetesen lehoznának a Holdról a Földre. A hélium-3 a hélium stabil izotópja, amely 2 protonból és 1 neutronból áll. A napban fúzióval keletkezik, és a napszél szállítja. A Föld magnetoszférája azonban eltéríti ezt a részecske áramot a bolygótól. Az anyaga természetben nem fordul elő a Földön, és csak nagyon korlátozott mennyiségben létezik nukleáris fegyverkísérletekből, atomreaktorokból és radioaktív bomlásból. Egyetlen liter néhány ezer dollárba kerül, és az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma az újrahasznosítására törekszik. Mivel a Hold körül nincs magnetoszféra, úgy gondolják, hogy a holdi regolitban nagy mennyiségű hélium-3 gáz rekedt. A megközelítéssel kapcsolatban azonban még sok kérdés merül fel. Először is a vállalatnak ki kell találnia egy módszert a gáz kinyerésére a holdi regolitból, a hold felszínén található sziklás, piszkos anyagból. Ezután a hélium-3-at vissza kell juttatni a Földre. Ráadásul a Holdon való kitermelés sem egyszerű. Számítások szerint, bár az anyagból rengeteg van a Holdon, talán 1 millió tonna, a hélium-3 eloszlik a Hold felszínén. A vállalatnak valószínűleg több száz tonna holdi regolitot kell feldolgoznia ahhoz, hogy egyetlen gramm hélium-3-at előállítson.
Hírek a tudomány világából.
Ennyi fért mai magazinunkba. Remélem, hogy ma is sok érdekességgel szolgáltam. Találkozunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.